Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Fülöp Sára vagyok a mikrofonnál. Dr. Jerémiás Attila főorvos úrral fogok beszélgetni az életéről, a hivatásáról, a sportkarrierjéről, családjáról. Őt ebből az alkalomból az otthonában kerestem föl, és elállt a szavam, annyi értéket láttam itt magam körül, csodálatos csipkéket és festményeket. Sok szeretettel köszöntelek.
Hasonlóképpen én is, meg a hallgatókat is.
Köszönöm szépen. A beszélgetésünk előtt megállapodtunk abban, hogy az életpályádat 4 szakaszra bontva mutatnánk be a hallgatóinknak, és hogy az első szakasz, egy kicsit a kronológiát visszafele forgatva, a nagypapaságodat, a jelenkort mutatná be. Beszélgetésünk apropóját az is adja, hogy Jerémiás Donát, az unokád, nemrég nyilatkozott a Halasi Kaleidoszkóp magazinban, és ugye megtudhattuk róla, hogy egy nagyon sikeres atléta, síkfutó és 400 méteres futóbajnok, országos bajnok, és ugye egy nagyon fiatal tehetség, és a magántanulója a Sziládi Gimnáziumnak. És ezért gondoltam azt, hogy akkor kapcsolódjunk ehhez először is, hogy te pedig egy nagyon sikeres szenior atléta vagy, és a Magyar Orvosok Világjátékának többszörös bajnoka. Kérlek, mesélj erről egy kicsit, hogy milyen érzés büszke nagyapának lenni, milyen érzés sikeres sportolónak lenni, és sikeres sportolónak látni az unokádat.
Hogy mondjam, tehát én szerintem minden nagyapa rendkívül büszke, nem csak a fiaira, hanem az unokáira is. Donát ebből a szempontból egy picit különleges maga az eset, mert ő nem atlétaként kezdte, hanem futballistaként. Az az igazság, hogy egy picit későn, tehát az az én érzésem, hogy a labdarúgást picit későn kezdte el. És a habitusa rendkívül érzékeny típus. És ott az edzővel nem sikerült közös nevezőt sok esetben megteremteni, az egyszer avval jött haza, hogy ő nem fog futballozni tovább. És akkor valami úton, módon a Szloboda Misihez került, aki valamit megláthatott benne, és a szárnyai alá vette, és amit a Misi ténykedésében én rendkívül nagyra értékelek, mint edzőt, hogy volt egy pont, amikor azt mondta, hogy itt az ő ténykedése befejeződik. És akkor adta át Budapestre az ország egyik legjobb gátas edzőjének, a Tom Hazer István, ő foglalkozik, aki a 2 olimpikonnak az edzője. És én úgy veszem észre, hogy mind a Szloboda Misinél, mind pedig a Tom Hazernél rendkívül fegyelmezetten, rendkívül nagy odafigyeléssel, akarással végzi az edzéseket. Tehát több alkalommal sikerült beszélnem az edzőjével, aki azt mondta, hogy mindig egy icipicivel többet is csinál, mint amit kellene. Tehát van, amikor azért a fiatalizomnak is időnként pihenni kell. Tehát ezt nem lehet állandóan feszíteni, mint az íj, mert akkor utána elreped a húr az íjba. Tehát körülbelül ez most, hogy rólam, hát én nagyon sokat gondolkodtam egyébként. Tehát nem vagyok egy csoda, tehát ezt azért le kell szögezni. A ténykedésemben az érdekesség az, hogy ezt későn kezdtem el, tehát az atlétikát nem 43 éves korban szokták elkezdeni, tehát ez egyértelmű, gondolom, hogy itten senkivel vitába ebbe a kérdésbe nem lehet szállni. És a másik, hogy operatív szakmába dolgozom, és a nehéz atlétikát választottam, és akkor mindenki óvott attól, hogy akkor elkezd a kezed remegni. Hát most már ennek 30 éve operálok változatlanul, és még nem vettem észre, hogy valamikor tényleg megremegett volna a kezem. Tehát nem amiatt, nem a súlyemelés, és nem a nehéz atlétika, tehát a súlylökés diszkuszvetés miatt történik.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket. Addig hallgassanak egy kis zenét.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket dr. Jerémiás Attilával, és az előző részben ott hagytuk abban, hogy viszonylag későn, tehát 43 éves korában kezdett el aktívan sportolni. Én egy cikkben azt olvastam, hogy hivatásából adódó időbeosztása miatt nem választhatott csapatsportot, ugyanakkor mondta, hogy nagyon tehetséges futballista is volt, sőt, leigazolta a Halasi Futball Egyesület, ahol nek még ma is tagja, ez így van?
Igen. Tehát én legalábbis innen nem vittem el a igazolásomat. Igaz, hogy rosszul szerepel benne a születési dátumom, mert nem 1943, hanem 42, mert egy évvel hamarabb már betettek a IFI-be is. Azt hiszem, hogy 16 vagy 17 éves koromban már fölnőttek között játszottam MB3-ba, ami akkor rendkívül nagy dolog volt. Tehát Halason, és itt a házunktól nem messze, tehát ott, ahol most lakótelep van, ott volt a futballpálya, volt, amikor 3-4 ezeren is ott voltak a nézők.
Ez viszont nagyon hasonlít Donátnak a tehetségére, tehát ugye róla is elmondtuk korábban, hogy fociban is tehetséges volt, aztán végül is ugye a gátfutás-futás lett az ő sportága. Nálad viszont a súlylökés, és mellé aztán a diszkoszvetés sportág, meg az erőemelés. Miért pont súlylökés?
Az az igazság, hogy amikor itt a kórházban úgymond, hogy ifjúsági vezető voltam, akkor Halason volt a úgymond munkahelyi Spartakiád. És akkor mondták, hogy hát illene akkor az ifjúsági vezetőnek is valamit csinálni, tehát összefogni, vagy jó példával előjárni. Na most hát futni nem nagyon szerettem sose, az az őszinte igazság. Futballban azért csinálgattam, de utána már nem nagyon. És akkor ott nézegettem, és akkor ott láttam a bácsa a másik Tóni, hogy ott a súlyt lök, hát azt mondom, akkor megpróbálom én is. Egy év alatt részt vettünk ilyen munkai Spartakiáda. És akkor egyszer szól a Tóni egy délután, hogy te nézd már meg ott a pályának a túlsó sarkán, egy idősebb úr civilbe ott jár a pályán. Mert a bácsa másik Tóni akkor volt a halasi sportfelügyelő, és hogy csinálnak ilyen veterán 40 éven fölülieknek versenyt, hogy mennyi oda, aztán beszéld meg vele, hogy akkor most szombaton, vagy nem tudom mikor lesz, hogy te átmenné. Mondom, jó, oda megyek hozzá, és akkor mondja, hogy hát igen, le lehet jönni, meg Kecskemét rendez egy ilyen veterán atlétikai versenyt. Jó, átmegyek szombaton, és hát gyakorlatilag senkit nem ismertem. És akkor hát dobtam, amekkorát dobtam, hát persze értelemszerűen megvertek, mert hát most miért ne vertek volna meg, hát ezek mind fiatalabb korukba léták voltak. És egy év eltelte után Szekszárdon volt egy verseny, és akkor az akkori szövetségnek az elnöke az mondta, hogy még lehetne jelentkezni a veterán atléták világbajnokságára Melbourne-be. Hirtelnyiben se tudtam, hogy a térképe hol van Melbourne, eléggé illetlen módon, mert ugye apám földrajztanár volt, azért illene tudni, tehát, de mondom, hogy olyan messze volt, hogy nem nagyon foglalkoztam vele. És akkor kérdeztem, hogy ez az eredmény, ez ottan mire lenne jó, hát hogy most azért nem menjek ki, hogy nem tudom, utolsó legyek. És akkor mondták, hogy gyere nyugodtan, hogyha megoldható, jó. És akkor nagy nehezen sikerült megoldani, de először hazajöttem, akkor ezt itt a családba előadtam, akkor a két gyerek mindjárt azt mondta az édesanyjuknak, hogy ők mindent csinálnak, ami az én feladatom lenne, hogy apa válogatott, tehát apa menjen, jó. Jó, kimegyek. Akkor a tizedik lettem, de nem tudom, hogy 30-an indultak, de mindegy. A tizedik hely az nekem egy nagyon jó eredmény volt akkor. És amikor vége van, akkor az egyik oda jön hozzám, hogy figyelj már, az, hogy te nem vetted észre, hogy 3 napig nem szólt hozzá senki. Ez 1987-ben volt. Azt mondom, hogy nem. Mert azt mondja, azt hittük, hogy te vagy az elhárító.
Ó, Istenem, erre nem gondolom, 87-ben még.
87-ben. Hát ez hogy mindenki tudta, hogy ki.
Ki csoda.
Hát így van, és akkor mindenkit kérdezgette, azt mondja, te tudod, hogy ez mit csinált? Mert azt mondja, én nem láttam, ő se látott sehol.
Hát ez hihetetlen, igen.
Utána eltelt azért jó idő, mert ezt hiszem a következő 1999-ben Angliába, ott lettem először világbajnok. Gateshead-be, Newcastle mellett.
És utána még hányszor?
Hát világbajnok 3-szor, Európa-bajnok 2-szer. Ami nagyon érdekes, az a második, amikor Magyarországon, Nyíregyházán volt az Európa-bajnokság, és ott első lettem. De már Anconában is, az előző évben, már akkor játszották a himnuszt is, tehát minden országnak a himnuszát, tehát a győzteseknek. Hát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy Magyarországon a magyar himnusz az első helyen az ember végighallja.
Köszönöm szépen, beszélgetésünket hamarosan folytatjuk. Addig hallgassanak egy kis zenét.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Fülöp Sára vagyok a mikrofonnál. Beszélgetőtársam dr. Jerémiás Attila főorvos úr, akinek az otthonában beszélgetünk, és körbevesz bennünket szemnél szebb halasi csipke, illetve festmények gyűjteménye, amely főorvos úr elmondása alapján, ugye nagyapja tervei alapján készült csipkék, és maga a ház is, ahol vagyunk, a nagyapja tervei alapján készült. Mesélj kérlek nekem nagyapádról.
Hát az az őszinte igazság, hogy én sok mindent nem tudok róla mondani, mert én nem találkoztam vele, tehát legelőször a bátyám találkozott vele, a nővérem sem már, mert sajnos nagyon fiatal, 53 éves korában meghalt egy banális műtét során, tehát amikor még nem volt antibiotikum, és kapott egy fertőzést, igaz, hogy a Halas meg Dél-Magyarország egyik legjobb sebésze, Monszpárt főorvos úr operálta, de a fertőzéssel abban az időben, hogyha valakinek pehje volt, akkor megkapta. Tehát a bátyám születésénél élt még, és utána még 4 évet, tehát a bátyám volt 4 éves, amikor szegény meghalt. Tehát mi csak hallomásból is, elsősorban édesanyám, aki egyszemlány volt, rendkívüli módon szerette, és gyakorlatilag őrizte az emlékét, amiről azért néhány dolgot hagy mondjak el. Ő hivatalosan rajztanár volt a református gimnáziumban, a református gimnáziumban végzett. Azt hiszem 1899-ben, mert 1906-tól kapott kinevezést Kiskunhalasra. De ami érdekesség, hogy az ő családja katolikus család volt, és abban az időben a református gimnáziumban csak református vallású. Még az evangélikus se nagyon volt megengedve, csak református vallású taníthatott, és akkor ezért nagyapámat megkeresztelte a református egyház tagjának Sziládi Áron. Tehát ez volt egy...
Ez egy elég érdekesség. Egyébként Steponek Ernőről beszélünk, nevezzük meg, és a bátyát pedig Jerémiás Béla, aki szintén a Sziládi Áron gimnáziumban végzett, és itt tanított, és még egy érdekesség, hogy mind a kettőnknek osztályfőnöke is volt, Isten nyugosztalja Jerémiás Bélát. Visszatérve nagyapádra, tehát Sziládi Áron keresztelte meg azért, hogy taníthasson az iskolában, igen.
Ami rendkívül érdekes, hogy igazgató helyettesként halt meg. Na most azért ez abban az időben, tehát ismerve az akkori tantestületet, én még nem nagyon hallottam, hogy rajztanárt megválasztottak volna igazgató helyettesnek. Halason rendkívül népszerű ember volt, és a dékáni Árpád után, mert a dékáni Árpád 1906-ban Budapestre költözött, és ő vette át a rajztanárságot, meg a csipketervezést is. És hát a hozzáértők szerint a legszebb csipkék az ő tervei alapján készültek. Tehát abban az időben a világválság az nem a pénzről szólt, tehát senki nem nagyon akart csipkét venni, tehát ott rendkívül nehéz eladási helyzet alakult ki, és tényleg Mária néni nagyon sok alkalommal itt az ablakon kopogott, ahogy édesanyám elmesélte, hogy a tanár úr tervezzen már, hogy valamit csináljanak, mert a lányokat, asszonyokat el kell küldeni. Tehát ez egy csak érdekesség egyébként, tehát hogy a csipke történetben is azért vannak olyan, meg hát az ő életükben is, meg apám, meg anyám életében is voltak azért olyan buktatók, ami így utólag nekünk, tehát legalábbis nekem visszanézve, hát rendkívül érdekes, meg tényleg, hogy egyáltalán hogy bírtak talpon maradni. És utána jött a világháború, ugye apámat behívták, akkor nagyapám nem volt, nagyanyámmal együtt éltünk, itt volt 3 gyerek, 15, 7, meg 1 éves én, szóval azért az életük nem volt könnyű, ha szabad így fogalmaznom.
Hát nem tűnt annak egyáltalán. Viszont akkor ilyen csodálatos kitérő után térjünk vissza hozzád. Tehát a te gyermekkorodat érinthetjük. Most ugye azt mondod, hogy a világháború alatt ugye 1 éves voltál, és édesapád akkor a háborúból visszajött, nagyapád segített benneteket. Itt ebben a házban éltetek? Vagy hogyan alakult tovább a gyermekkorod?
Nem, hát ebből a házból nagyapámat eltemették 1934-be. Tehát a háború idő alatt nagyapám nem, tehát nagyanyám volt, meg hát anyám, meg édesapám tanított, na de hát mivel, hogy a háborúba belépett Magyarország, és akkor őt is behívták, hát gyakorlatilag azt hiszem, hogy Szerbiába szolgált. Hát most itt is azért hagy mondjak egy számomra érdekes dolgot megint. Az Éliás cukrászmester nagyon híres volt Kiskunhalason. Én nagyon jobban voltam vele, hát gyerekkoromban még az 50 filléres fagylaltot tőle vettem, és azok az ízek megmaradtak a számba, és amikor fölnőttem, akkor is mindig az ő cukrászdáját kerestem. És egyszer, 90-es évek közepe táján megszólít, hogy doktor úr, én a maga édesapjával együtt szolgáltam, és most már elmúlt két kormányváltás, és most már megmerem mondani, hogy tulajdonképpen, hogy mi volt a feladatunk, és hogy akkor majd összejövünk. Ebből az összejövésből nem lett semmi, mert rá egy hétre agyonverte az egyik alkalmazottja. Tehát igazából nem tudtam meg, hogy tulajdonképpen milyen beosztásba dolgozott. Annyit tudok, hogy volt 1944-ben, tehát amikor én egy éves voltam, akkor egy hazajövetel után édesapám nem ment vissza. Praktikusan katonaszökevény lett. A három kiskorú gyerekkel, meg a anyósával és a feleségével Németországba diszidáltunk. Ott éltünk másfél évig, és akkor utána 46-tól vagyunk itt újra.
És elfoglalhattátok a házat ismét? Ide jöttetek vissza Németországból, vagy valami más körülmények közé?
Érdekes volt, mert amikor megérkeztünk, körülbelül három család volt ebbe a házba. Tehát ugye abban az időben az volt, hogy igazoló jelentéseket készítettek, és hát nem találtak olyan terhelő dolgot, és megengedték, hogy a saját lakásunkba, egy szobába visszajöhessünk, és osztoztunk a konyhán, a vécén, meg a fürdőszobán, és akkor valahogy úgy az évek, ahogy múltak, akkor úgy mindenki elment, és akkor végül is a nevünkön, a család nevén maradt a lakás, és akkor így maradtunk, és így vagyok jelen pillanatban is itt.
Igen, az a híres társbérlet. Minden szobában egy család.
Nekem föl se tűnt, hát anyáméknak nem, de én nekem mondom, rendkívül tetszett, hogy sokakkal tudtam itt beszélni reggel, szóval érdekes.
Egy gyerek számára ugye minden helyzet kellemes helyzet. Köszönöm szépen, beszélgetésünket hamarosan folytatjuk, addig hallgassanak egy kis zenét.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, beszélgető társam dr. Jerémiás Attila szülésznőgyógyász főorvos úr, akivel az előző részben ott hagytuk abba, hogy a saját házukban, társbérletben élhettek, és hogy ezt mennyire élvezte gyerekként. Viszont ugye az évek alatt azért sikerült ezt a házat teljes egészében nekik belakni, és azt is megtudtam tőle, hogy velem együtt a központi általános iskolába járt, és utána a tanulmányai pedig a Szilágyi Áron gimnáziumba folytatta. Egy korábbi részben már elmondtuk azt, hogy az osztályfőnöke, a bátyja, Jerémiás Béla tanár úr volt, aki az én osztályfőnököm is volt annak idején. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy abban az időben a gimnázium, ugye állami gimnázium volt, ahova te jártál. Tehát, hogy milyen érzések voltak? Volt-e benned bármiféle érzés ezzel kapcsolatban, valami, amit te hoztál itthonról, ellentétben van-e azzal, amit ott kaptál, értékeket? Akkor erről mesélj nekünk egy kicsit, kérlek.
Hát az óhatatlan egyébként, mert édesapám az történelem földrajzszakos tanár volt, és hát most pontosan nem tudom, de szem vagy 1925 vagy 26-ba került Kiskunhalasra, és hát amikor már egy picit cseperedtem, akkor azért úgy sok dolgot elmondott, amit ő gyakorlatilag végigélt. Tehát, hogy az első világháborúban is harcolt, mint alhadnagy, és hát ugye akkor megérte a Károlyi rezsimnél azt, hogy Károlyi mindenkivel letetette a fegyvert, akkor jött ugye a Trianon, akkor utána Miskolcra került tanítani, és Miskolcról került Kiskunhalasra. Egy korábbi beszélgetésben már említettem, hogy a Mostoha apja, a gimnázium korábbi igazgatója Csontó Lajos volt, és valószínű, hogy az ő inspirációjára, hívására kerülhetett Kiskunhalasra. Na most, amikor már én kicsit cseperedtem, és hát gimnazista lettem, hát azért apám nagyon sok mindent mesélt a 19-es eseményekről, hogy azért nem egészen úgy volt, akkor stb. Tehát lehetne ezt így sorolni, tehát mint történelem tanár azért meg két világháború végig harcol, a két világháború közötti időbe is végig tanította, hát azért sok élménye volt, tehát sokat tudott mesélni. Hát ami most igazából pozitív, akkor nem nagyon lehetett. Én is megéltem azt a helyzetet, hogy az iskolában más tanultunk, mint amit ugye utána itthon az ember hallott, hát most valahogy úgy el kellett magába rendezni. Ez máshogy nem működött egyébként. Na és akkor itt végeztem 1961-ben, És akkor ugye, hogy szokás, ugye, mint tanárgyereket, elsőre nem vettek föl. A fölvételi bizottságban ülő Kiszes, az, ugye, amikor ránézte a papíreimat, és akkor mondta, hogy hát figyeljen már ide, hát magának minden fölmenője tanár. Akkor miért akar maga orvos lenni? Miért nem megy tanárnak? Hát akkor már éreztem, hogy ebből nem lesz orvosi munkásszármazás kellett, és akkor elmentem a kórházba. Képesítés nélküli beteghordó és műtősegédnek egy évig.
Erről édesanyám is mesélt nekem, hogy te ott dolgoztál, és egy nagyon aranyos, és mindig mosolygós, kedves, és mindig éhes fiatalember voltál. Édesanyám nagyon-nagyon jó szívvel emlékezett rád ebből az időből is, aztán később ez az megmaradt.
Egyébként a Zsóri Zolival.
Értem.
Ő a sebészeten volt műtősegéd, én a szülészeten, és akkor utána, amikor végeztünk, akkor ő a sebészetre került, én pedig a szülészetre. Akkor itt azért meg kell említeni tanítómesterem, Makai László igazgatórat, akinek most ünnepeltük a 90. születésnapját, Isten éltesse.
Isten éltesse igazgató urat.
És akkor hát itt dolgoztam a Halasi Kórház szülészetén 37 évig, míg nem, ugye a Hospinvest erősebb lett, mint én vagy mi.
Igen, sok jó szakember, jó orvos elkerült Kiskunhalasul abban az időben, tehát 63 évesen?
63 éves koromban, hát útilapot kötöttek a lábam alá, és akkor egy nagyon kedves fiatal barátom dolgozott a Kalocsai Kórház szülészetén. Molnár Gábor főorvos, és az ő segítségével most már 10 év óta Kalocsára járok át, és ott dolgozom, mint nyugdíjas szülésznőgyógyász.
Igen, hát mi meg megyünk utánad, hölgyek. Nem csak te voltál az egyetlen akkor abban az időben, nagyon sokan, tehát én azt gondolom, hogy ezt a sebet behegeszteni nem nagyon sikerült itt Halason kórháznak.
Mondjam, tehát azért annyit el kell mondanom, hogy az új kórházvezetés az tényleg több alkalommal, és nem lennék igaz, hogyha nem emelném ki, hogy tényleg segítőkészen hívtak vissza. Csak annyi a gond, hogy ott tényleg nagy baj volt Kalocsán, tehát nem volt ember, és akkor volt egy ilyen föltétel, hogy egy osztály akkor működhet, hogyha megfelelő számú szakember dolgozik, és akkor bennünket közalkalmazottként alkalmaztak, tehát fölvettek, tehát gyakorlatilag a Kalocsai Kórház szülészetét segítettük, hogy működhessen. Na most, amikor ugye először bajba az ember mellé állnak, akkor amikor már kicsit jobban megy, akkor nagyon nehéz szívvel hagytuk volna ott őket. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi kórház főigazgatója és orvosigazgatója, Lengyel főorvos úr is megérti, hogy igazából ez egy, én szerintem jó döntés volt. Biztos, hogy nehéz, mert azért át kell járni a munkába is, akkor éjszakánként a szülésekhez. Ezt vállalta az ember, ezt kell csinálni.
Köszönöm szépen. Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket, kérem maradjanak velünk, addig hallgassanak egy kis zenét.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Jeremiás Attila főorvos úrral. Az előző részben ott hagytuk abba, hogy bár a Halasi Kórház vezetése többször kérte, hogy jöjjön vissza a Kiskunhalasra, ő mégis ott maradt Kalocsán, vállalva az ezzel járó kényelmetlenséget, áldozatokat, mert így érezte tisztességesnek, és igazából ez a tisztesség szó az, ami a szememben is mindig megjelenik, amikor főorvos úrra gondolok, illetve arra sok-sok gyermekre, aki világra jött az ő segítségével, és mindez egy csodálatos bizalmon alakuló kapcsolat. És én szeretnélek kérni téged, hogy fogalmazd meg a leendő édesanyák, és már nem közöttünk lévő édesanyák számára valamit útra valóul.
Hát valóban a szülésznőgyógyásznak egy hatalmas előnye van a többi szakmával szemben. Gyakorlatilag segíthet egy új életet a világra. Most ez rendkívül profánul hangzik. De ami az én ténykedésemben, hát most már 73 éves vagyok, és lassan 50 éve gyógyítok, de ez alapvetően meghatározta a munkámat, hogy ezt a szakmát lehető legkisebb hibával szabad csak csinálni. Ugyanis nem csak az anyát, nem csak az ő családját hozom nehéz helyzetbe, hogyha egy hibás döntéssel egy hibás gyerek születik, az egy katasztrófa. Tehát az ember saját maga is úgy éli meg, és legalábbis próbáltam, és hát jó Isten megengedte, hogy azért tényleg nagyon kevés hibával ezt a szakmát végig tudjam tisztességesen csinálni, hogy úgy tényleg visszagondolva ne azt kelljen tapasztalnom, hogy nem tudom, sokan elfordítják a fejüket, tehát inkább az, hogy mosolygósan jönnek be, és akkor itt elmondok egy kis történetet, hogy elromlott az autóm, és bevittem egy szervízbe, és mondta a szervízvezető, hogy szólt az illetékesnek, és jönni fog, itt várja meg, üljek le. Leülök, és akkor egy idő után, mint egy szekrény, egy hatalmas ember jön felém, és akkor rámutat a szervízvezető, hogy ő lenne az, aki majd megreparálja az autót. Jön, és elkezd mosolyogni. Mondom, de jó is, tehát mondom, hát mondom, ember, ne haragudjon már, mondom, hol láttuk egymást. Hát azt mondja, nem emlékszik. Mondom, ne haragudjon. Nem. Hát maga volt az első, aki látott.
Ó, ez csodálatos. Ez csodálatos.
Mondom, több ilyen van egyébként. De ez egy olyan nem régi történet. Akkor egyszer azt hiszem, hogy a Miklós Erika Színházi Gimnáziumban volt egy rendezvény, és akkor egy hatalmas zápor, és bementünk a tanáriba, és egymással szembe ültünk. Hát az Erikát ismertem korábbról. Amikor ülünk és beszélgetünk, akkor mondja, hogy én a főorvos úrnál születtem. Mondom, Erika, nem. De azt mondja, hogy hát az édesanyám mondta, és mondom, figyeljen már ide, és megvan magával elégedve. Azt mondja, meg miért? Hát mert akkor nagy bajt nem csináltunk. A hangja gyönyörű, maga szép, tehát mondom, nagy bajt nem tettünk. Na mondom, ilyen sok érdekes kis történet az ember el tud mondani, mert tényleg mondom, 50 év alatt sok minden történik.
Körülbelül meg tudod mondani, hogy hány gyermek születhetett a segítségeddel?
6000 fölött én szerintem. Tehát 6000 fölött, hát ez egy ilyen kisebb város, ha szabad így fogalmazni.
Igen, és hát 50 év alatt, tehát akkor ma már azok az első gyermekeknek a gyermekeit is még világra segíthetted.
Hogy, persze. Még azért olyan nem volt, hogy az unoka, tehát az még nem volt, de hogy az anyja, a lánya, az igen.
Én kívánom neked, hogy megérd ezt erőben, egészségben és jókedben, hogy az unokákat is, vagy az unokának a gyermekeit is világra segíthesd.
Fiataloknak kell csinálni. Tehát az éjszakai fölkelések már azért nem esnek annyira jól, tehát ezt azért őszintén el kell mondani.
És mégis mit tudnád az édesanyáknak elmondani anyák napjára? Van valamiféle üzeneted?
Hát én azt hiszem, hogy nincsen. Most mindjárt azt akartam mondani, hogy minden anya tudja a feladatát. Most van egy kis problémám, mert dolgozok a börtönbe is, mint nőgyógyász. És ott azért több olyan anyuka, aki, hát nem tudom, megöli a gyerekét. Most annak én mit...
Nem tudsz.
Én nekem az az érzésem, az a család, ahol várják a gyereket, ott az anya biztos mindig tudja, hogy mit kell a gyerekével csinálni, szeretetet adni, és a gyerek azt meg fogja hálálni. De mondom, hogy vannak az életnek olyan ferdevágányai, ami mondjuk hát nem publikus, ha szabad így fogalmazni, meg nem példaérték.
Annyira jó hallgatni, tehát én nagyon büszke vagyok arra, hogy Halasi vagyok, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen különleges emberek élnek Kiskunhalason, mint főorvos úr, akinek elődei is, és a leszármazottai is úgy tűnik, hogy kivételes képességekkel és erényekkel vannak megáldva.
Az az őszinte igazság, hogy az ember ilyenkor már mondhatja 73 évesen, hogy azért leírta az életének jó részét, és tényleg Kiskunhalason, és én mindig büszke voltam Kiskunhalasra, büszke voltam arra, hogy halasiként nem csak a gyógyításba, hanem a sportba is öregbíthettem, és büszke vagyok arra, hogy mind a két fiam Kiskunhalason van. Az unokám visszajött, nem Halason vala igazolva értelemszerűen, hanem Budapesten, de hát azért óhatatlanul itt is számon tartják az eredményeit, és ez tényleg valóban nagyon jó érzés. Mondom, erre még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy rendkívül büszke vagyok, és hát ameddig erőm bírja, ezt a házat is szeretném fönntartani, és hát ameddig a Jóisten megad, még akkor élni tovább, és munkálkodni, meg járok a pályára változatlanul, az rendkívül jó esik.
Kívánok neked nagyon-nagyon sok sikerben gazdag évet, még sportsikerekben, hivatásodban, életedben. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is.